Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közeledik vízkereszt napja. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312-325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe, ismerteti a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele. Az ünnep görög neve Epifánia. Hétfőn délelőtt 10 órától ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában, amelyet rádiónk is élőben közvetít majd. Az Egri Főegyházmegye főpásztorát, Ternyák Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János pápa. Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hozzátette, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Közölte, összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. Új csúcsminisztérium jön létre az új gazdaságpolitikáért. A nemzetgazdasági és a pénzügyi tárcák összeolvadnak, emelte ki a nemzetgazdasági tárcvezető a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, rendkívül kiváló szakemberekkel fog együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért. Eközben a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretnének kialakítani, tette hozzá. A Nemzeti Bank új elnökének az eddigi pénzügyminisztert Varga Mihályt jelölték. A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 33 ezerrel, 4 millió 679 ezerre mérséklődött novemberben, közölte a KSH. A munkanélküliek száma 221 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt a múlt év 11. hónapjában. A személyautók piaca 2024-ben jelentős növekedést mutatott, közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete az MT-vel. Tavaly 121.607 személyautót regisztráltak, 13%-kal többet az előző évinél. Rendkívüli a növekedés az elektromos autók terén, 47,8%-kal több ilyet regisztráltak, mint 2023-ban. Ebben szerepe van a megújult állami támogatásnak és annak, hogy egyre több az elektromos modell. Csaknem 16 ezer határsértőt és 132 embercsempészt fogtak el tavaly Magyarországon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Magyar Péter pártelnök és a Tisza párt után a Demokratikus Koalíció is azt kéri, hogy oszlassák fel a parlamentet és írjanak ki előrehozott választást. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke frakcióvezetője közölte, kezdeményezik egy erről szóló országgyűlési határozati javaslat elfogadását. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás közölte, a közelmúltban kötött egy paktumot az Európai Parlamentben Manfred Weber, az Európai Néppárt, a Tisza párt és Magyar Péter pártelnök támogatásával, a szocialistákkal és a liberálisokkal. Ennek 4 pontja van, az ukrajnai háború folytatása, a migrációs paktum végrehajtása, új brüsszeli adók bevezetése, illetve a 4. pont, hogyha valakinek az első 3 nem tetszik, akkor mindenfajta ismert jogállamisági eljárással és az uniós források visszatartásával zsarolni kell az illetőt, jelentette ki Mencer Tamás. Nem kívánatos a varsói magyar nagykövet jelenléte az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség megnyitóján, jelentette ki Magdalena Szopkowiak-Czarnecka lengyel miniszterhelyettes a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban. A lépés annak következménye, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski lengyel ellenzéki képviselőnek, volt igazságügyi miniszterhelyettesnek. Lengyelország formálisan január 1-én vette át az EU soros elnökségét. Nem vesz részt Ursula von der Leyen az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség nyitőülésén, az Európai Bizottság elnökének súlyos tüdőgyulladása van. Születésnapján január 9-én helyezik örök nyugalomra az ötszörös olimpiai bajnok Tornász Keleti Ágnest. A búcsúztatás délben kezdődik majd a Kozma utcai izraelita temetőben, írta meg a Nemzeti Sport. Végül az időjárásról. Általában gyengén felhős napos idő várható a folytatásban, számottevő csapadék nélkül, de a ködös tájakon unoszitálás, húszáningózás nem zárható ki, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Devnár Ádám gondoskodik. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják, majd a Mit tegyek szól. Ebben a keresztény erkölcsről halljuk Bognár István gútorföldi plébánost. 21 órakor híreket hallanak, majd Kultúrkör című műsorunkkal várjuk Önöket. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjeiről, valamint a Maestro és Capriccio bérleteik hangversenyeiről lesz szó. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk, Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babócsai Rékával és Nagy Andrással. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg Későszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után a Napversével várjuk Önöket, majd Közélet című műsorunk szól. Ebben megismerhetik az Egerből elszármazott közel 27 éve az Egyesült Államokban élő Eiser Árpád történetét. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvalló szól. Ebben Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Mária Istenanyaságának ünnepéről beszél. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk addig is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora itt, a Szent István Rádióban. A mai adásban az Eszterházy Podcast, Trefort Ágoston díj, valamint Út a tudatos internet felhasználóvá válás felé című epizódjaiban a Trefort Ágoston díjas Varga Csillával és Bene Viktóriával, az Egyetem Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézetének egyetemi tanársegédjével beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem decemberi nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtokné dr. Tarillónak köszöntötte. A rektor kiemelte, az EGRI intézményben 1774 óta zajlik magas szintű oktatás, ezt ünnepelte az egyetem közössége november 4-én egy nagyszabású rendezvénnyel. Dr. Pajtokné dr. Tarillóna beszédében hangsúlyozta a pedagógus képzés fontosságát, a komplex alapprogram által elért sikereket, a külföldi egyetemekkel való együttműködéseket, valamint az új típusú tanárképzés részleteiről is tartott beszámolót a jelenlévőknek. A rektor mindemellett a hallgatói-támogatói rendszer nyújtotta lehetőségekről is tájékoztatta az érdeklődőket, amely a kapcsolattartásban és az ügyintézésben is egyaránt az ekediekjainak segítségére lesz a mindennapokban. Összegzésképpen úgy fogalmazott, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem csak a hallgatók második otthonaként szolgálhat, hanem itt végezhetnek szilárd alapú tudással, és lelki töblettel vághatnak neki a nagybetűs életnek, a diploma megszerzését követően. Intézményünk oktatói ugyanis azon vannak, hogy bizonyos szakmai alapok mellett emberi értékeket is átadjanak számunkra. Ilyen a tisztesség, a becsület és a szeretet. Ezt követően Bukta Péter, az Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztályának vezetője beszélt a fiataloknak a felvételi eljárás menetéről, a fontosabb határidőkről, valamint a pontszámítás aktualitásairól is. Az általános tájékoztatókat követően az érdeklődők a líceum különböző termeiben ismerhették meg alaposabban az intézmény által kínált képzéseket, majd nyílt órákon vehettek részt a Leányka úti kampuszon, és megismerhették a kollégiumi szolgáltatásokat is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit, leendő hallgatói előtt, ahol nagy érdeklődés mellett mutatták be bővülő képzési kínálatukat. A Jászberényi kampusz nyílt napján dr. Varró Bernadett, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai tanszék főiskolai tanára köszöntötte a résztvevőket, valamint adott tájékoztatást a 2025-26-os tanévben induló képzésekről. Beszédében kiemelte, az óvoda pedagógus és a tanítóképzés mellett népszerű a csecsemő és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia, a közösségszervező és a szociálpedagógia EMA szak is. Hozzátette, felsőoktatási intézményben újdonságként gépészmérnök alapképzés is megjelenik, az Óbudai Egyetemmel való közös együttműködés eredményeként. Dr. Pinke Péter, az Óbudai Egyetem Gépészeti és Technológiai Intézetének igazgatója, a nap folyamán bemutatta a gépészmérnök hallgatók tanulmányi programját és elhelyezkedési lehetőségét, míg Majorné Csikós Márta, oktatási csoportvezető, pedig részletes tájékoztatót tartott a felvételi eljárásról és a követelményekről. A nap további részében az érdeklődők workshopokon vehettek részt, kérdezhettek az eszterházis hallgatóktól, valamint kipróbálhattak új oktatási eszközöket is. Az Egyetem Jászberényi kampusza január 22-én ismételten nyílt napra várja az érdeklődőket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem erősíti kapcsolatait Argentínával. Az egyetem delegációja Buenos Airesbe látogatott, ahol több helyi egyetemmel és kutatóintézettel kötöttek együttműködési megállapodásokat. A látogatás célja a közös kutatási projektek, hallgatói és oktatói csereprogramok előmozdítása, valamint a kulturális kapcsolatok elősegítése volt. Az együttműködések révén az egyetem hallgatói és oktatói lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatásokon és programokban. Emellett a látogatás során a delegáció tagjai megismerkedhettek az argentin oktatási rendszer sajátosságaival és innovációival. Az egyetem vezetése bízik abban, hogy ezek az együttműködések hosszú távon is gyümölcsözőek lesznek, és hozzájárulnak az egyetem nemzetközi hírnevének növeléséhez. A látogatás során a delegáció tagjai kulturális programokon is részt vettek, amelyek tovább erősítették a két ország közötti kapcsolatokat. Az egyetem célja, hogy a jövőben még több hasonló együttműködést alakítson ki más országokkal is. Az argentin partnerekkel kötött megállapodások révén az egyetem hallgatói és oktatói új lehetőségeket kapnak szakmai fejlődésre és a nemzetközi tapasztalatok megszerzésére.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Beszélgető vendégem Varga Csilla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi és oktatás szervezési osztályának vezetője, akivel annak apropóján beszélgetek, hogy a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából munkáját elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium Trefort Ágoston díjjal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Sok szeretettel gratulálok a kitüntetéshez.
Nagyon szépen köszönöm.
Az első kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt átvenni az elismerést, hogyan élted meg a pillanatot, beszéljünk erről egy kicsit.
Hát nagyon megtisztelő volt az, hogy megkaphattam ezt a díjat. Ez egy egyetemi kezdeményezés volt, tehát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésének is köszönhetem azért ezt a díjat, hiszen ők voltak azok, akik a munkásságom alapján felterjesztettek erre a díjra, és nagyon meglepődtem, amikor megkaptam az e-mail üzenetet a minisztériumtól, hogy augusztus 30-án szeretettel várnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitó díszünnepségére, ahol átvehetem a Trefort Ágoston díjamat.
Ugye 2002. augusztusától dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, illetve jogelőd intézményében. Hogyan indultak a kezdeti évek? Hogyan tudsz visszaemlékezni erre?
Én egy kicsit visszábugranék, mert hogy már előtte kialakult az én kötődésem az akkori Eszterházy Károly tanárképző főiskolához, mert 1996-ban én itt kezdtem meg a tanulmányaimat, akkor egy szakos művelődés szervező szakon, levelező tagozaton, ahol egy évet töltöttem el, majd úgy gondoltam, hogy nem szeretném semmiféleképpen kihagyni a főiskolai éveket és az ehhez kapcsolódó élményeket, úgyhogy a következő évtől, már 1997-től nappali tagozaton folytattam a tanulmányaimat, kommunikáció művelődés szervező szakon, és egy évig magyar szakos is voltam. Majd ezt követően azért volt egy kis kiugrás, miután befejeztem a főiskolán a tanulmányaimat, akkor két évig dolgoztam Eger megyei jogú város önkormányzatánál ifjúsági referensként, tehát már akkor is kötődtem nagyon ahhoz, hogy fiatalokkal szeretek foglalkozni, meg fontos az, hogy tanácsot tudjak adni, tehát hogy azt a tudást, ami bennem van, azt meg tudjam osztani, és 2002. augusztusában volt egy ilyen lehetőség, hogy üresedés volt a tanulmányi osztályon, az akkori tanulmányi osztályon, és mivel hogy én hallgatói éveim alatt a hallgatói önkormányzatban tevékenykedtem tanulmányisként már akkor is. Ezért úgy gondoltam, hogy hozzám közel álló feladat lehet ez, hogyha megpályázom a tanulmányi osztályon meghirdetett állást. Akkor én tanulmányi előadóként dolgoztam, és szép lassan léptem elő a ranglétán, először csoportvezető voltam, aztán voltam igazgatóhelyettes, tehát már nagyon sokfajta pozíciót betöltöttem szinte ugyanabban a székbe, de szép lassan a ranglétrán lépkedtem előre, és hát már egy jó ideje osztályvezetőként dolgoztam a tanulmányi és oktatás szervezési osztályon.
Most milyen feladatok hárulnak rád, milyen dolgokkal foglalkozol ott?
Hát elsősorban, tehát mivel hogy az osztály vezetése a feladatom, tehát hogy minden a tanulmányi osztályhoz kapcsolódó feladat, a kollégák munkájának segítése, koordinálása, hiszen ez egy vezetői feladat, de ezen kívül az én munkámban nagyon nagy hangsúlyt kap az oktatás szervezés. Tehát az oktatás szervezési feladatok, amik itt az egyetemen vannak, kezdve attól, hogy megalkotjuk a tanévnek az oktatási naptárát, ami meghatározzuk az időszakokat, aztán különböző kimutatások készítése, ezen kívül, tehát például az oktatói óraterhelések vizsgálata, szabályzatmódosításra javaslattétel, tehát hogy nagyon-nagyon szerteágazó, és természetesen a hallgatók segítése is, és a hallgatók tájékoztatása, hiszen ez a legeslegfontosabb feladatunk, azon kívül, hogy a tanulmányi adminisztrációt el kell végeznünk, hogy igen, lezárjuk a fél évet, stb., de a hallgatókat tájékoztatni kell minden soron követ kezdő feladatról, és jogszabályi vagy szabályzati változásokról is. Tehát, hogy elsősorban ez a terület az, ami az én feladatköröm.
Mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a magyar felsőoktatásban az elsők között önálló szervezetként működő elemző iroda jött létre, ugye a segítségeddel, ahol az intézmény menedzsmentjének döntéseit segítő kimutatások és eredmények készülnek.
Hát ez egy X évvel visszanyúló történet. Az akkori egyetemi vezetés kért meg arra, hogy gondolkodjunk, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a főiskolán, milyen dolgok lennének hasznosak akár a vezetőink számára, és akkor volt egy ilyen álom, hogy csináljunk egy elemzőirodát, hiszen rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, amit nem hasznosítunk. És ezekből különböző tendenciákat lehet kimutatni, hogy merre felé megy a lemorzsolódás, milyen hatásai vannak például, aztán ezen kívül különböző a diplomás pályakövetési vizsgálattól kezdve, tehát egy rengeteg olyan terület van, amit vizsgálni tudunk, és akkor mertünk egy olyat álmodni, hogy lehet, hogy kellene egy külön szervezeti egységet csinálni. Sajnos dolgozni benne nem nagyon tudtam, hiszen az életem, vagyis a munkásságom nagy részét azért elviszi a tanulmány és oktatás szervezési feladatok, de még mindig szívügyem, tehát hogy én nagyon szeretek ilyeneket csinálni, van egy ilyen szakmám is mellesleg, tehát a főiskola után, később a Miskolci Egyetemen szociológia szakon folytattam tanulmányokat, tehát nem áll tőlem messze az ilyen jellegű adatelemzési feladatok, és nagyon-nagyon szeretem. Szeretek kutakodni és feltárni azokat, hogy mi mivel függhet össze, ennek mi lehet az oka.
Manapság kinek a munkáját segítik akkor ezek a kimutatások, elemzések?
Az egyetemi vezetés, tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban a rektori tanács és az egyetemi tanács munkáját tudja segíteni, hiszen stratégiai döntéseknek lehet az alapja az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen tendenciákat látunk az adatokban.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Milyen a munkatársi összhang, és kivel vagy közvetlen kapcsolatban?
Természetesen a saját kollégáimmal, és akkor itt hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a mindennapi munkájukat, amit tesznek ők is a hallgatókért. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat van most a tanulmányi és oktatás szervezési osztályon. Fiatalos, lendületes, mindenkinek az elsődleges célja az, hogy tényleg a hallgatókat szolgáljuk, és amiben tudunk, csak segítsünk nekik, hogy sikeresen eljuthassanak a diplomaszerzéshez. Úgyhogy nekik itt szeretném megköszönni, és akivel nagyon-nagyon sok kapcsolatom van, és szoros kapcsolatom van, az természetesen a közvetlen felettesem, Kalóné Szűcs Erzsébet, az oktatási főigazgató, akinek neki is nagyon sok mindent köszönhetek, hogy én idáig eljutottam, és segítette mindig is a munkámat, és mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Emellett azért nekem szerves része a feladataimnak a dékáni hivatalokkal való kapcsolattartás is, hiszen ők is egy meghatározó egységei, a tanszékekkel való kapcsolat is, és természetesen az egyetem vezetésével is kapcsolatot ápolunk, tehát a gazdasági főigazgatóságtól az oktatási rektor helyettes, aki szintén a mi területünket igazgatja, tehát hogy velük nagyon szoros kapcsolatban vagyok, és dolgozunk együtt.
A Neptun tanulmányi rendszer fejlesztésében is közre működtél, észrevételeiddel, javaslataiddal tudsz erről is mondani néhány gondolatot?
Én egy időben érkeztem a Neptun rendszerrel pont. Mm. Tehát akkor, amikor a főiskolán bevezetésre került a Neptun rendszer, az 2002 volt. Előtte már volt az intézménynek egy saját fejlesztésű elektronikus tanulmányi rendszere, majd elindultunk, hogy akkor 2002-ben a Neptun rendszerrel. És abban az időben, hát ez egy kezdetleges tanulmányi rendszer volt azért még, és nagyon sok minden olyan dolgot javasoltunk a fejlesztő cégnek, mert hogy ez nem általunk fejlesztett program, hanem egy egységes tanulmányi rendszer, amit az országban nagyon sok felsőoktatási intézmény használ, hogy olyan típusú, hogy mi az, ami segíteni a tanulmányi ügyintézők munkáját, mi az, ami segíti a hallgatók tájékozódását, tehát ilyen jellegű fejlesztési javaslatok voltak, és akkor itt említeném meg azt a részt is, ami szintén a mi kezdeményezésünk volt, mert hogy van nekünk egy Vekker rendszerünk, amiről már szerintem volt podcast korábban, ami egy hallgatói tájékoztató rendszernek hívnám talán, és az, hogy ez a Neptun rendszerrel össze van kötve, és már a Neptun rendszerbe tároljuk az oktatói és hallgatói mentori adatokat, az például a mi kezdeményezésünkre csinálta meg a Neptunos fejlesztő cég.
A Neptunra visszatérve azt szeretném még kérdezni, hogy milyen szinten áll most a Neptun, és hogy talán mi az, ami még lehetne egy kicsit csiszolni, fejleszteni? Van esetleg valamilyen momentum?
Hát van, számtalan dolog van, ami még fejlesztésre vár, és igyekszünk és dolgozunk rajta folyamatosan. A közel jövőben várható az, hogy a hallgatói web meg fog újulni, és ez a fejlesztő cég fejlesztette. Ezt valószínűleg novemberben fogunk indulni mi is az új hallgatói webbel, de ezen felül számtalan olyan dolog van, ami segíteni a mi munkánkat is még. Különböző kimutatások készítésével, statisztikák készítésével, úgyhogy van nagyon sok minden, amit tud is a rendszer, csak hát nekünk is időt kellene fordítani arra, hogy kihasználjuk ezeket az adottságokat, amivel rendelkezik, de hát a mindennapi élet azért nagyon sok mindent elvisz. Igen. Folyamatos jogszabályi változások mellett a fejlesztésekre sajnos egy kicsit kevesebb idő jut, hogy fejlődjünk.
Hogyha globálisan nézzük a munkád pályáját, akkor milyen kihívásokkal találkoztál? miket tudsz felemlíteni?
Hát az egyik kihívás szerintem, tehát nem volt két egyforma tanévem, én azt tudom mondani, hogy tanév kezdésünk se. Tehát, hogy minden év más és más. Azt hinné az ember, hogy hát beiratkoznak a hallgatók, elkezdődik a tanítás, és ez évről évre mindig ugyanaz a monoton munka, de nem. Mert hogy a jogszabályok változása miatt is folyamatos változásban vagyunk, és hát ha jól számolom, én legalább már 4 fajta tanárképzésben dolgoztam, vagy működtem közre, annak a mintatanterveinek a megalkotásában segíteni a szakmai egységnek a munkáját, ezeknek leszervezni, hogy akkor mit hogy csináljunk meg, hogy lesz áttekinthetőbb, hogy lesz egyszerűbb a munkájuk a szaktanszékeknek is, stb. Tehát folyamatos kihívásban vagyunk, és azt hiszem, hogy ezért ez az, ami engem például motivál ebbe. Tehát, hogy nem tudom megunni, hiszen folyamatos változásban vagyunk, és még számtalan tervem van, amit szeretnék megvalósítani, amennyiben lehetőség lesz, és az időnk engedi tényleg, mert ötletek vannak, csak hát ki kell vitelezni majd.
És gondolom, így a kollégákkal összhangban megy a tervezés, szervezés.
Így van, így van. Nagyon nagy álmom az, hogy a beiratkozást egy kicsit játékosabb formába csináljuk meg a hallgatóknak, mert úgy gondolom, hogy azok az előadások, amiket monoton megtartunk nekik, információs, tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatók, igazán nem hatékonyak. És nagyon szeretném, és elindultunk ebbe az idei tanévbe, hogy rövid kis videókat készítettünk a hallgatóknak, amit bármikor meg tud nézni, bármikor visszatekinthető, hogy mi hangzott el benne, és szeretnék ehhez egy ilyen játékot is fűzni, ahol egy valamilyen kérdőívvel mérni azt, hogy mennyire vették, tehát ilyen kicsit kihívásokat teljesítsenek, hogy hát, ha egy kicsit motiváltabbak lennének a hallgatóink is, hogy igen, megnézzék ezeket a videókat, mert hát értük, ezt csináljuk, őket szeretnénk minél jobban és minél teljesebb körűen tájékoztatni.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt rátérnénk az előadásaidra, először is tisztázzuk azt, hogy mi is az, hogy digitális önvédelem, mit jelent ez pontosan?
A digitális önvédelem lényegében azt jelenti, ugye, hogyha a cybertérbe kilépünk, akkor különböző kihívásokkal, veszélyekkel találkozunk, és a digitális önvédelem kifejezés pedig arra utal, hogy lényegében vértezzük fel magunkat, és adott esetben a diákjainkat vagy a hallgatóinkat olyan skillekkel, amelyel hatékonyan meg tudják védeni magukat, például cyberzaklatás esetén, vagy akár hogyha arról van szó, hogy milyen módon és hogyan lehet ugye megosztani magukról bizonyos képeket, és ezeknek a megosztásoknak ugye milyen veszélyei vannak.
Miért tartott fontosnak, hogy erről minél több hallgató, illetve szülő és pedagógus halljon?
Lényegében röviden, tömören azért, mert mindenkit érint, ha más nem, mindenkinek van unokatestvére, gyereke, családtagja, akire vigyáznia kell ilyen módon is, illetve nem árt, hogyha saját magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy miket kell ilyen esetekben tenni. Például, hogyha bele gondolunk, cyberzaklatás akarva, akaratlan, bárkivel megtörténhet. Ugye van egy olyan kérdés, amit gyakran feltesznek, hogy a cybertér valós térnek tekinthető-e. Ugye ezzel foglalkozott többek között Mary Eichen, és a kutatók azt mondják, illetve a Józan is azt mondja, hogy lényegében a cybertér egy valós tér, ugyanis, hogyha belépünk magába abba a térbe, akkor amit ott teszünk, az hatással van a másik félre is, illetve magunkra is. És igazából ezt így szoktam mondani, hogy egy ilyen online gátlásvesztés is megjelenik, ugye például Csepeli György alapján, ami azt akarja, hogy olyanokat is elmondunk a cybertérben, amelyeket egyébként nem tennénk. De egyébként volt egy kutatás is, amit a COVID idején készített a Hintaróvon Gyermekjogi Alapítvány, és akkor ott is lényegében arra jutottak, hogy a gyerekek több mindent osztanak meg magukról a cybertérben, mint amit ugye offline tennének. Lényegében ezért kell minél tudatosabbnak lennünk ilyen tekintetben. Lényegében ugye a kutatás mellett kiszoktam járni terepre is fiatalokhoz, és ott általában nagyon fontos mindig, mielőtt elmegyek, hogy akkor összeszedjük, hogy akkor ki az, akikhez tudnak fordulni. Például iskolán belül. akkor ugye összeszedjük, hogy vannak az iskolai szociális munkások, pedagógusok. Ott mindig egy ilyen kérdés, hogy van esetleg olyan tanítónéni, tanárnéni, akivel szeretsz beszélgetni, és akihez tudnál ugye fordulni, vagy például beszélünk az iskola pszichológusról. Egyházi iskoláknál például a lelkész szokták mondani, hogy olyan kontaktot alakít ki általában a fiatalokkal, hogy hozzájuk is mernek fordulni. Illetve ami nagyon fontos, ugye, hogy a szüleinek is próbálják elmondani, de egyébként itt meg az az egyik legfontosabb, hogy az őszinte beszélgetés az meg legyen ugye maga a tanár is a gyerek között, illetve maga a szülő is a gyerek között is.
Szerinted miért lehet az, hogy még 2024-ben sem tanultuk meg a megfelelő internet használatot, és még mindig ennyi probléma van vele?
Igazából szerintem maga a tanulás kapcsán mindig egy ilyen lifelong learningről beszélhetünk, mindig jönnek be új dolgok, amivel ugye fel kell zárkóznunk. Egyrészt másrészt szükség van egy szemléletváltásra, harmadrészt fontos lenne, hogy a szülők is tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal, ugye van a digitális szülőség kifejezés is, hogy ne csak offline, hanem a cybertérben is legyünk jó szülők, szóval maga az, hogy a szülők is megfelelő tudással rendelkezzenek, amit át kelljen adni ugye a gyerekek számára. Ugye van egy másik kategória, hogy magában a pedagógus képzésen, szociális szakemberek képzésében is be kellene vinni magát ezt az anyagot, hogy akkor ők is hatékonyan fel tudjanak lépni ebben az esetben. Szóval szerintem itt egy rendszer szintű változásról kéne beszélni, meg egy szemléletváltásról. Tényleg szerintem, ami nagyon fontos, hogy magában, tehát a pedagógus képzésben, szociális szakemberek képzésében, illetve pszichológus képzésben ennek alapnak kellene lennie, vagy például amikor edzők képzéséről beszélünk. Szóval, hogy nekem hirtelen ezek jutnak eszembe igazából.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velem, és remélem, hogy a hallgatók ezután tudatosabb internetfelhasználóvá válnak.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az unieszterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a keresztény erkölcsről hallják Bognár István gutorföldi plébánost.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy kicsit húsba, szó szerint húsba vágó téma lesz, ez pedig az erkölcstan. De csak nevezük erkölcsnek. Az erkölcstan az erkölcsről szól, és mi az erkölcs, akkor most már ezt is elárulom, az a helyes magatartás, ami engem hosszú távon boldoggá tesz. Tehát ez az erkölcs. Most az erkölcstan az nem a kereszténység találmánya. Erkölcstan mindig is volt, mondjuk a filozófiában is volt mindig erkölcstan. Mindig vizsgálták, hogy mi az a helyes cselekvés, ahogy ha élek, akkor nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is boldog leszek. Hiszen ugye az ember minden egyes cselekvését valamilyen célból hajtja végre, és az esetek többségében a boldogság. De hosszú távon mondjuk nem tesz valakit az boldoggá, hogy olyan ügyesen el tudtam csenni valamit. Tehát ez ideig, óráig lehet, hogy jó, aztán később az ember szembe kerül több mindennel. Például ugye azzal a nagy igazsággal, amit már maga Jézus is említ, de említenek Jézus előtt is már más egyéb kultúrákban, mert egy nagyon egyszerű és világos igazság, és ugye Jézus nem új igazságokat mond, az igazság az nem változik, tehát nincs régi meg új igazság, az igazság az mindig igazság marad. Tehát Jézus is idézi ezt az igazságot, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másokkal, ki is lehet fordítani, hogy amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, ne tedd másokkal. Tehát, hogyha én elcsenhetek dolgokat, akkor elméletek tőlem is el lehet csenni dolgokat, ami nem tesz boldoggá egy idő után embereket, és nem ez a boldogság útja. De nem feltétlenül a vagyonnal kapcsolatos erkölcsöt gondoltam a mai alkalommal tárgyalni, hanem ennél egy még húsba vágóbb erkölcsi kérdést, és ezt hát nevezzük a nemi erkölcsnek. És nem azért, mert na itt aztán nagyon meg lehet botránkoztatni az embereket, hanem egy kicsit érdekesebb lesz ez az egész, majd meglátjuk, hogy valamit nem kerek, nem tudjuk miért, és majd meg fogjuk tudni, nagyon bízom benne, hogy miért nem kerek, és hogyan fog az egész kikerekedni. Amit mindenki érzékel, minden lelkipásztor, de gyakorlatilag a hívek is nagyjából ezt érzékelik, hogy az emberek többsége eltűnik a templomból. Talán ezt lehetne mondani, hogy a nemi aktivitás, senkit nem akarok megsérteni ezzel, ideje alatt. Tehát a fiatalok, amikor elérnek egyfajta érettséget, akkor hús eltűnnek, és valamikor úgy idős korban, úgy, mintha megint előkerülnének. És ezt én valahogyan így határozom, mert tehát gyerekek vannak a templomban, idős emberek vannak a templomban, nagyobb számban, anyukák még úgy elhozzák a gyerekeket, aztán nincsenek, tehát valahol ez a középkorosztály a legkevesebb. És hát ugye természetesen akik elkötelezett keresztények, azok középkorosztályban is, hogy végig jelen vannak. Itt valami oknak kell lenni. És nem titok az ok sem, szerintem az, hogy az egyháznak a nemiséggel kapcsolatos tanítása rendkívül konzervatív. Nak tűnhet, mondjuk ezt így most még pillanatnyilag. És következne a gondolat, hogy egy kicsit lazítsunk ezen. Sőt, olyan médiahírek vannak, hogy például az újraházasodottak kérdésében most lesz valami lazítás, mert Ferenc pápa az Amoris Laetitiában valamit mondott, és az, amit mondott, az annyira nagyon előre haladott teológia, hogy a teológusok sem értik. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, de mert szóba hoztam, Ferenc pápa említ egy nagyon furcsa kifejezést az erkölcsi levezetésében, a kondicionálódást. Elmondom, a kondicionálódás mit jelent, tehát, hogy valaki valamire kondicionálni, most így hirtelen a Huxleynek a Szép új világ című írása jut eszembe, tehát, hogy olyan környezetet teremteni, amiben azt szokja meg, hogy ez a dolog így van. Mondok egy egyszerű esetet, például, hogy ugye visszatérve így a házassággal kapcsolatos erkölcsle, egy ilyen kicsit ilyen folklór, tehát ugye a régi időkben bezzeg, most ellenben, témakörben, hogy elképzelem azt, hogy mit tudom én, tehát egy fiatal férfi összeveszik a feleségem, és akkor hazamegy, üdösapám, elválok a feleségemtől. És akkor hát az apja kicsit hallgat, megszól, üdösfiam, nálunk ez nem szokás. A gyerek elgondolkodik, hát jó, akkor nem válok el. De most már nincs ilyen megtartó erő, hogy most ez szokás, vagy nem szokás. Most már, ha úgy gondolják, akkor elválnak. Ha meg úgy gondolják, akkor nem válnak el. Na most még egy kicsit így most mi az előadásnak az elején egy kicsit még úgy megyünk bele a mélyébe, hogy aztán rájöjjünk, hogy mi az igazán nagy probléma. És biztos, hogy nem az, amire gondolni fogunk. Említettem az Amoris Laetitiát. Meg kell említenem még egy a nemiséggel, a nemi erkölcsel kapcsolatos másik nagy tanítását az egyháznak, ez a Humanae Vitae. Konkrétan magyarra lefordítva az emberi élet, ezt jelenti ez a dokumentum, ami pedig kimondja, és akkor ugye most aztán tényleg mindenki el fog szaladni mindenfelé, és azt mondom, hogy lehet, hogy eleinte teljesen jogos lesz ez a reakció, és most nem a nem hívőkről beszélek, hanem a hívő, katolikus, keresztény emberek fognak most elszaladni, és a Humanae Vitae pedig kimondja, hogy az összes fogamzásgátló módszer erkölcstelen. Tehát lehet az tabletta, gumiószer, kémiai módszerek, mindegyik erkölcstelen. Az erkölcstelen az gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki ahhoz nyúl, gyónnia kell. Egyetlen egy kivétel ez alól, ezt, amit az egyházban úgy hívunk, hogy TCT, ez a természetes családtervezés, ami számolja a terméketlen napokat, tehát a terméketlen napoknak a számolásával való családtervezés nem erkölcstelen. Tehát ezt mondja ki a Humanae Vitae. Na most, amikor ezt Veres András püspök, aki morálteológus egyébként, egy előadáson előadta az egyháznak ezt a tanítását, akkor több mondta, hát ez is szép. Nem úgy kellett a dolg, mert már Jézus idejében, amikor Jézus így mondta, hogy azért nem nagyon szereti ám a Jóisten a válást, nem így mondta, hanem aki feleségét elbocsátja, az házasságtörést követel, és aki elbocsátott nőt vesz el feleségül szinti házasságtörést követel. És akkor mindenki meg van rökönödve, hogy hát akkor ez hogyan van, és sőt, még Mózest is előveztük, hogy bezzeg, Mózes megengedte, és ugye Jézus azt mondta, hogy Mózes a tiszt kemény szívűségetek miatt engedte ezt meg, mert egyébként, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Akkor most mi van? Talán értjük már a problémát, hogy erre többen azt mondják, hogy ó, hát a papok könnyen beszélnek. A papok nem házasságban élnek, házasság nélkül életet fogadtak. Ugye a papi cölibátus. Most egy házasság, most akkor a házastársak ne éljenek házas életet, mert ez nem tetszik a papoknak? Mert nekik úgy se lehet, akkor tiltsuk meg a többi embernek is? Vagy esetleg az egyház olyat tanít, egyébként nem tanít, hogy csak és kizárólag gyermeknemzés céljából lehet házas életet élni? Nem, az egyház ilyet nem tanít. Az egyház ezt nem mondja, a házas élet szent, teljes terjedelmében, és Isten akarata. Akkor most mi van? És talán azt hiszem eljutottunk valamilyen szinten a problémának a gyökeréig, ami kicsit ilyen erősnek fog tűnni, de le fogom vezetni, és érteni fogjuk, hogy ez most nem egy ilyen kirohanás, hanem valódi tények. Ez a velejéig romlott nyugati kultúra. Tehát a nyugati kultúrában nem lehet megérteni az egyház tanítását. Tehát most jön az, hogy eleve arra vagyunk kondicionálva, hogy nem is értjük, hogy az egyház mit tanít. És ezt a kondicionálást föl kell derítenünk, föl kell bogoznunk, hogy összeálljon a kép, hogy az egyház egyáltalán nem tanít rosszat, hanem valami más a rossz, és hogy hosszú távon boldogok csak úgy tudunk lenni, és itt a hosszú távon nem csak az egyén hosszú távú boldogságát értjük, hanem adott esetben egy nemzet boldogságát is, ha azt követjük, amit az egyház tanít. Mindjárt mondom a megoldó képletet, hogy egy kicsit jobban értsük, és ez a megoldó képlet egy fogalom, a nagy család. A nagy család. A nagy család, ami az én fogalmaim szerint 4-7 gyermeket jelent. Amikor azt mondom, hogy a nyugati társadalom velejéig romlott, akkor az azt jelenti, hogy a nyugati társadalomban a nagy család nem cél. Ha nem cél, akkor ez azt jelenti, hogy vannak más célok, ami alá van rendelve. Tehát valami más fontosabb, mint a nagy család, ezért nem úgy rendezkedik be a nyugati társadalom, hogy a nagy család anyagilag is, gazdaságilag is magától értetődő legyen. Tehát nem olyan rendszerben áll föl a nyugati társadalom, hogy mindenki azt mondja, hogy teljesen nyugodtan vállalhatok 4-7, lehet több is, csak így körülbelül így mondok egy, tehát nem 3, főleg nem 2, egy meg végképp nem, nyugodtan vállalhatok ennyi gyereket, mert minden adott ahhoz, hogy ennyi gyereket én teljesen, nem én, hát aki ezt vállalja, teljesen biztonságosan föl tudjak nevelni. Na most, ha egy kicsit visszakanyarodunk, hogy vajon honnan van, és mi nyomokban fel fogjuk tárni, honnan van a nyugati társadalomban ez a nagy család ellenesség, de még előtte egy kis gondolat, hogy mi a következmény. A következmény az, amivel gyakorlatilag a mai napon szembesülünk. Mert elkezdődött a szembesülésünk. Nem fogok politizálni, de szembesülünk azzal, hogy van egy fogyó nyugati társadalom, egyértelmű, hogyha nem születik gyerek, akkor ez egy demográfiai fogyást jelent, és van egy mód felett szaporodó afrikai akármilyen társadalom, ami életteret keres magának a földön. Most, hogy jó, hogy nem jó, menjenek, maradjanak, ki mit, hogyan, erről nem akarok most beszélni, mert ez nem erről szól, csak ezzel szembesülünk. Tehát amíg egy másik kultúrában teljesen természetes és magánhol értetődő, és itt ez egy kicsit kényes lesz, de ki kell mondanom ezt is, nem ez lesz kényes, amit kimondok, hanem majd utána fogok mondani, hogy még Magyarországon is él egy olyan etnikum velünk együtt, aki még hordozza azt az értéket, hogy a sok gyerek az érték. És ami szörnyű, azt már nem ismerem mondani, hogy ezt hol hallottam, hogy valaki ezt idézte, hogy idézi be eredményként mondta, hogy már a cigány nők is járnak abortuszra. Ez egy szörnyű folyamat, hogy a nyugati társadalom már rájuk is hat úgy, hogy ők is ezt, amit értékként hordoztak magukban, mert azért higgyük el, hogy minden egyes népcsoport hordoz magában értékeket, és én ezt váltik, vallom, nem véletlenül vannak ők velünk, de jelen van már az ő kultúrájukban is az, hogy inkább a luxust választom, az anyagi értelembe vett luxust, és lekorlátozom akár abortusz árán is a születendő gyermekeimnek a számát. Ebben az irányba haladunk. Most akkor kicsit pörgessük vissza a kereket, és nézzük meg, hogy vajon honnan indult el ez, és ez teljesen az én szubjektív véleményem, egy-két nyomot így úgy gondolom, hogy felfedeztem, hogy a nyugati társadalom ennyire családellenes lett. Én a családon a nagy családot értem, tehát nevezhetjük nagy családellenesnek, de nevezzük családellenesnek is. Talán még emlékszünk arra a világra, amikor ugye a főleg itt falun egy családnak az anyagi biztonságát a termőföld birtoklása adta. Tehát minél nagyobb termőföldet birtokolt, annál biztosabb volt a család jövője. És mivel hát az öröklés útján a termőföldek feldarabolódtak az örökösök között, ezért voltak olyan vidékek, ahol éppen ezért mondjuk nagyon lecsökkent a születendő gyermekek száma, kialakult az úgynevezett egykézés. Aztán amikor elindult a városiasodás folyamata, és épültek ezek a szép lakótelepek, akkor a lakótelepi lakások, a 2,5 szoba, az már ugye az egy nagyobb lakótelepi lakás volt, 3 szoba, az már. Tehát ezek a szobaszámok, ezek a kis konyhák, ezek a struktúrák egyáltalán nem a nagy családoknak kedveztek. Mint hogy nem is nagyon volt cél ennek a munkás rétegnek már a nagy családban való gondolkodás. Tehát önmagunkat reprodukáljuk, lesz két gyerekünk, és akkor ez így kialakul. Tehát a társadalom egyáltalán nem ebbe az irányba ment el. És akkor jött a fogyasztói társadalom. A fogyasztói társadalomban pedig a cél a luxus szintű fogyasztás. Most elárulhatom mindenkinek, hogy engem nem pelenkáztak papírpelenkába gyerekkoromban, eldobható papírpelenkába, mégis itt vagyok. Tehát azóta a világ nagyon sokat fejlődött, több minden szokás megváltozott, és az emberekben van egy olyan elképzelés a szülőkben, hogy én, ha magamnak nem is tudom megadni azt a luxust, de megpróbálom a gyermekeimnek megadni. Mert a luxusnak a nyújtása, a munkabefektetés nélküli javak odaadása az, amiben az élet teljessé válik. Tehát egy gyermeknek semmi más dolga nincs ebben a világban, mint azokat a javakat élvezni, amit a szülők nyújtanak neki. És így egy kicsit elkezdünk menni a fogyasztói társadalomon keresztül az élvezet alapú világnézet felé. Tehát nekem alapvető jogom a világ dolgait élvezni. Ez nekem megjár. Megkövetelem a szüleimtől. És valamilyen fura oknál fogva néha ebben a szülők partnerek, és adott esetben mondjuk olyan persze terhelés is van a szülőkön, hogy ebbe belemennek, és rá is mennek adott esetben erre. És természetesen ezt a fajta nézetet, ezt a fajta mentalitást nem lehet szolgálni, csak kevés gyermek esetében. Most, ha eljutottunk az élvezet alapú világnézetbe, akkor a nemiség is egy élvezeti eszköz, amit minél hamarabb és minél teljesebben ki kell próbálni. Mert azt látjuk, hogy ez egy jó dolog. Miért látjuk ezt? Volt még régebben egy német adón, mert akkoriban nem nagyon volt magyar tévéadás, egy ilyen sorozat, és a német nyelvben van egy ilyen érdekes játék, az volt a sorozatnak a címe, hogy Vare Liebe. Ugye ebben az az érdekes, hogy ha a hát is beléljük, hogy Vare Liebe, akkor áru szerelmet jelent. És ugye a H betű a zárójelben volt itt a műsorban, az meg a Vare, az meg az igaz szerelem. Tehát a németben van egy ilyen szójáték, hogy az áru szerelem meg az igaz szerelem között egyetlen egy betű különbség van, ami nem is annyira hangzik, mert én most így nagyon kimondtam a hát, de nem mondják ki olyan erősen. És igen, a szerelem is egy ilyen árucikké lett. Egész konkrétan a nemiségen keresztül nagyon sok termék eladható. Ennek következményeképpen a mai kornak a fiatalsága rendkívüli mértékben le van terhelve ezzel. Úgy is lehetne mondani, hogy is szokták mondani, hogy agyon szexualizált. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Na most, hogyha így állunk ehhez az egészhez, akkor természetesen beleütközünk az egyház tanításába. És a katolikus egyház nem azt mondja, hogy a nemiséget Isten azért teremtette, hogy kamasz gyerekek játszanak vele, hanem alapvetően szent. Te úgy tekints a saját nemiségedre, mint egy leendő nagycsaládos szülő. Elhangzik ez a mondat? Nem hangzik el. Ezt mondhatjuk fiúknak, lányoknak is. De te önmagadra, saját nemiségedre úgy tekintsél, mint Istennek egy olyan ajándékára, ami egy nagy családban tud teljes mértékben kibontakozni. Ez a mondat nem hangzik el, és mivel nem hangzik el ez a mondat, ezért a nemiség teljes mértékben az egyénnek kiszolgáltatott valami, ami nem tartozik a felelősség kategóriája alá. Főleg, amióta megjelentek a hormonális fogamzásgátló módszerek, tabletták, meg nem tabletták, ez egy kicsit még könnyebben vehetőbbé vált. És úgy érezzük, hogy ez egy ilyen teljesen szabad, az egyén önkifejeződésének, mindenféle felelőtlen tettnek a forrása. Nos, természetesen hozzá lehet így állni, hogy mondjuk egy főiskolás, egyetemista időszak semmi másról nem szól, mint az ember nemiségének a minden szülői és egyéb kontrolltól mentes totális felfedezése. Van ennek következménye? Igen, van. Sajnos van. Tagadhatjuk teljes erővel, mondhatunk is példákat, hogy de mert ez így, meg úgy, meg amúgy, de azért ezt mondjuk ki. Tehát aki egy házasság előtt megszokott egy nagyon sok partnerrel megélt különféle nemiséget, annak előfordulhat, hogy a házasságban kevés lesz az egy fél. És ugye ezt ki kell azért mondanunk, hogy egy hűtlenségben, míg ha nem is tudódik ki, az ember sérül. Mert sérül. Mert így vagyunk összerakva. Tehát ami pillanatnyilag egyfajta jó ötletnek tűnik, mert hát a gonosz lélek ugye miért is ne ezen a területen is próbálhatni az emberre, ott előbb-utóbb rájövünk, hogy azért ez annyira mégse volt jó. Na most érezzük azt, talán ennyi idő után, vagy ennyi beszéd után, hogy milyen óriási a szakadék, nem is tudom, hogyan mutassam, melyik van föl, melyik lent, az egyház tanítással és a világ mostani közfelfogása között. És a nagy kérdés az, hogy melyik a jó. És ez idővel ki is fog derülni. Tehát mindenki mondhatja azt, hogy ó, hát valahol középen, mert hát így, meg úgy, meg amúgy, de nem biztos. Na most azért tudnunk kell az, hogy ez a fajta romlottság, ami benne van a nyugati kultúrában, folyamatosan rombolja a házasságot. Tehát a média műsorai, bizonyos műsorai folyamatosan rombolják az embereket. Jöttem Kutorföldére, és láttam egy plakátot, persze ugye azok a részek el vannak takarva, de lehet látni, hogy mezítelen emberek vannak rajta, valamilyen csatornának valamilyen valóság sója, valamilyen ex vagy valamilyen feliratot is láttam a plakáton, csak így föltűnt. Ez egy buszmegálló plakátja volt, tehát tudjuk, hogy a buszmegállókban vannak ilyen bérelhető plakáthelyek, és ott volt kirakva ez a plakát. És bennem így fölmerült a kérdés, hogy ha megkérdezi egy kisgyerek a szülőtől, mert hát mondom, tehát olyan volt, hogy ezek mit csinálnak, ezek a bácsik, nénik, akkor milyen választ kap rá? Tehát meddig mehet a mi önzésünk előre? Meddig gondolhatjuk azt, hogy a nemiség egy olyan dolog, amivel nem vagyok hatással másra, nem tud olyan dolog lenni, mert legalább két ember kell hozzá, hogy nem tudok hatással lenni a másikra, és az a hatás, amivel vagyok a másikra, az nem hat vissza rám. Tehát ha így gondolkodunk, ha ez az alapvető mentalitásunk, akkor gyakorlatilag ez a társadalom el fogja magát temetni. Itt, ahogy mondtam, teljesen egyszerű statisztikai okoknál fogva. És ezért mondanak a pápák olyan kifejezéseket, itt most konkrétan Szent II. János pápára gondolok, hogy a halál kultúrája és az élet kultúrája. Mert igen, létezik a halál kultúrája, ami nem arról szól, hogy háborúzzunk, hanem ami az élet kultúrájával ellentétes. És az élet kultúrája az azt hozná magával, hogy egy olyan társadalmat kell kialakítanunk, akár a nevelés szintjén is már, mert ugye azzal biztosítjuk a jövőt, akár politikai és egyéb intézkedésekkel, ami a nagy családoknak a biztonságát, a megvalósíthatóságát és az arra való felkészülést jelenti. Egy pap addig, amíg pappá szentelik, 6-7 évig készül. Hány évig készül egy ember a házasságra? Mi alapján készül? Ugye azt mondanánk, hogy amit otthon lát. Az a legjobb felkészülése, amit otthon lát, vagy esetleg valamilyen szinten tudatosan fel kell-e készülnie. Ezek olyan kérdések, amiket érdemes megvizsgálnunk, és érdemes ezekben az irányokba elindulni, hogy megkapjuk rájuk a választ. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyház valamit tanít, és ez az emberekben visszatetszést kelt, akkor lehet, hogy az, sőt biztos, hogy az igazság, amit az egyház tanít, és valószínű nagyon, hogy ami a világban van, az a nem helyes. És ezért jutott el egészen odáig Ferenc pápa az Amoris Laetitia, lehet, hogy nem ezért, de ennek egy következménye, hogy azt mondta, hogy a szentségek nem jutalmak. Volt ez az Éretlenek című film, ugye abban sehogy nem tudták őket fölkészíteni az érettség, és akkor berakták őket egy gépbe, és a jó válaszolt, akkor nyalhatsz. Tehát ha meg nem, akkor megkapott egy ilyen pofont egy ilyen géptől. Tehát, hogy ez nem egy ilyen jutalom, hogy ilyen jutalom falatka az oltári szentségvétel, mert ugye akinek érvényes katolikus házassága van, és nem a házastársával él együtt, még ha polgárrag elváltak, és az másikkal polgárrag összeházasodott, akkor ő nem áldozhat. És erre mondta Ferenc pápa azt, hogy adott esetben lehet, hogy a szent áldozás a gyógyulásnak az eszköze. És ugye ez okoz ennyi óriási nagy ellentétet most az egyházban bizonyos gondolkodó csoportok között, hogy ezt nem értik, hogy miről beszél Ferenc pápa, hogy lehetséges, hogy valaki úgy lett kondicionálva, annyira mélyen már benne van ebbe a halál kultúrájába, hogy az ebből való gondolat és egyéb gyógyulásnak lehetne eszköze a szentségekhez való járulás. Nos, azt hiszem, hogy lehet, hogy majd még ezzel a témával kapcsolatban lesznek kérdések, majd fölmerülnek, amikre majd valamilyen szinten választ kell adnunk, de összefoglalnám röviden, tehát az egyház tanítása csak egy olyan társadalomban érthető, ahol valahol a nagy család a cél, és az egyháznak a tanítása a kisgyermekkortól egyfajta felkészülésre bátorít egészen a házasság szentségéig. Az egyház egyfajta magasztos elfként állítja elénk a házasságig megőrzött szüzességet. Ugye, hát azért én is itt a világon élek, és ugye nekem is mondja, plebánosul, magának van cipő a lába, hát látod, van cipő. Fölpróbálta ugye, mielőtt megvette, tehát hogy ez nagyon aranyos, cipőről beszélünk, embereket nem szoktunk fölpróbálgatni, ez az egyik probléma. A másik probléma meg ezzel az egésszel az, hogy nem értjük a lényegét. Tehát az egyház tökéletesen tisztában van azzal, hogy a házasságig megőrizni a szüzességet, milyen mérhetetlenül nagy áldozat a két egymást szerető fiatal ember számára. Most ilyen fiatal emberen fiatal férfit és fiatal lányt értünk. De az egyház azt mondja, hogy ha megtudjátok ezt a böjtöt vagy áldozatot hozni egymásért, akkor valószínűleg más egyéb áldozatokat is meg fogtok tudni hozni egymásért, és a ti közös boldogságotoknak az alapja az egymásért meghozott áldozat. Mert ugye általában boldog házasságot szoktunk kívánni, de akik házasságban élnek, éltek, azok konkrétan tudják, hogy a boldogon kívül van még egy attribútum a házasságnak, egy tulajdonsága, az áldozatos. Nos tehát egy kicsit megint így elkalandoztunk egy érdekes területre, az elkölstanra, arra, hogy a katolikus elkölstannak, vagy a keresztény elkölstannak mi a lényege. Megvizsgáltunk egy nagyon nehéz problémát, megvizsgáltuk azt, hogy miért nehéz megérteni azt, amit az egyház akar, és megvizsgáltuk azt, ugye gyakorlatilag az egyház azt akar, amit Jézus Krisztus, vagyis az Isten akar tőlünk, amit Jézus Krisztus tanított, és a kinyilatkoztatás őriz, tehát az egyház nem valami egészen új vagy más dolgot akar, vagy egy kicsit még teszünk rá egy lapát, hanem pont azt akarja, amit Isten akar tőlünk, és hogy ez hogyan valósulhat meg az ember életében, és van egy tudomány, az elkölstan, ami mindig ezeket a kényes kérdéseket vizsgálja és tárgyalja, és ezekre a problémákra keresi a megoldást. Köszönöm a figyelmet, már hogy ennyit szerettem volna.
A keresztény erkölcsről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották, egy korábbi adásunk ismétlése hangzott el.